Ez az első előadás azóta, hogy a Bákói Nemzetközi Monodráma Fesztiválon Harsányi Attila megkapta a legjobb férfi színésznek járó díjat, és azt hiszem az előadást is külön díjazták, a Rudolf Hess 10 parancsolatát.
Óriási élmény volt az 5 díjból 3-at. Nagyon megtisztelő volt, nem éreztem azt, hogy én vagyok a világ tetején, bár nagyon hülyén nézett ki, amikor leleplezték ezt a márványcsillagot, és utána volt egy ilyen 20 perces tűzijáték, akkor úgy éreztem magam, mint Brad Pitt, egy picit, voltak, hogy 50-en, és akkor mindenki a pofámba tolt kamerákat. Nagyon furcsa érzés volt, mert én nem vagyok ez a típusú ember. Szeretem, hogyha mondják, hogy jó vagy jó felé megy, vagy bármiféle tanácsol ellátnak, hogy milyen vagyok színészileg, de ez azért túl nagy hatacári volt. Meg a városnak, az Aradnak is hoztuk haza ezt, meg egymásnak, meg ez az 5 év. Ebben azért nagyon sok meló van. Nem azt éreztem, hogy én vagyok a király, hanem az, hogy van egy 5 éves munkafolyamat, nagyon nehéz körülmények között. Akkor most egy pillanatra fölraktak minket az égbe egy picit, hogy ragyogjunk, és utána majd holnaptól kezdődik minden előről. Tehát én attól nem lettem jobb színész, hogy most van egy márványcsillagom, ugyanúgy kell kezdeni előről mindent, minden egyes szerepnél.
Az Aradi Kamara Színház előadásait szinn-román nyelvterületen is elég gyakran játsszák. Pitest, Bákó, Piatrányám, Nagybánya. Milyen a román közönség és a román szakma fogadtatása?
Elég rangos emberek kezdenek úgy mosolyogni ránk. Már én nem tudom, hogy kik azok, csak mondja az Ermi mindig, hogy ez a legnagyobb román kritikus, ami van. Jó, nem tudom. Meg aztán bárhova bemegyünk, most már tudják, hogy kik vagyunk.
Magyarországi színészként ezt a román szakma részéről jött elismerést, ezt hogyan éled meg?
Hát bizarr, nem? Magyarországon élek, és van egy idegen országban egy négyzetméter, lenne a padlón, ami az enyém. Nagyon viccesnek találom, de nem szállunk el attól, hogy na, mostantól, hogy már művészek vagyunk. Örülünk, mert kell örülni annak, ami a siker, vagy azt, amit elérünk, de pontosan tudjuk, hogy másnap megint le kell menni a bányába dolgozni.
Hogyan született meg ez a Viszocki est?
Olyan hagyományos Viszockit nem akartam csinálni. Azért is adtam neki az Oroszok címet, mert inkább az egész nemzet. Van benne ugye Sztálin idézettől kezdve a Lajka kutyán keresztül, a orosz vicceken keresztül, a borsnak, a pirognak, a nem tudom minek a receptje, a vodkának, a stb. Sőt, a kis három nővér is van benne, verseny a mása. Engem az orosz érdekelt. És hát természetesen nagy segítség az, hogy van ez a Viszocki. Az előadás gerince mégiscsak ez a 12 szám. És aztán találkoztam ezzel a félőrülttel. Ezzel az ukrán származású gitárossal. Ezt már neki mondtam 3 évvel ezelőtt, hogy kéne, és akkor valamitől bennem nem volt még elég energia, vagy túl sokat is dolgoztam akkoriban, és ez így elmúlt, és egyszer csak most így találkoztunk az évad elején, és akkor mondtam neki, hogy szerintem most már csináljuk. Őszintén egy dolgot szerettem volna üvölteni, az meg sikerült. Én nem akartam semmi elvont dolgot belepakolni. Ültem egy borús este valami kocsmában, és akkor leírtam azt, hogy mi jut nekem eszembe Oroszországról. Tehát az orosz rulett, a vodka, a nem tudom mit. Tehát elkezdtem írkálni, és elkezdtem nézgelődni utánuk a neten, hogy ezek micsodák. És valamilyen piszok egyszerű volt. Üvölteni akartam ezekért az emberekért. Ezért a Viszocki ír is egy kicsit, hogy tehát ha az ilyen tehetségű embereket nem végzik ki, hanem inkább benyerükön kéne hordozni egy országnak egy ilyen embert. De nem csak a Viszockiról van szó, hanem vannak még nagyon sokan, akik csak amiatt, mert szókimondóak, és annak még elég nagy fokú igazságtartalma is van, akkor rögtön a rendszer ellenségének, vagy a nép ellenségének, vagy hazaárulónak, vagy nem tudom minek titulálják, ahelyett, hogy egyszerűen elgondolkozzanak azon, hogy hát, ha nem is mond hülyeséget ez az ember.
Leszámítva ezt az estet, van egyfajta vonzódás régebbről az orosz kultúra, az orosz társadalom, az orosz emberek iránt?
Természetesen van, mert hát ez a szláv lélek, én ahány darabbal találkoztam, én játszottam a Karamazov testvérekben, meg nagyon sokat olvastam Dostojevszkit, meg Tarkovszkit. Engem lenyűgöznek, ahogy élnek, ahogy vannak, amekkora lelkük van, ahogy tudnak filmet csinálni, ahogy tudnak szenvedni, ahogy tudnak másnap vezekelni a tegnapi bűnükért. Ez valami olyan vehemenciával csinálják, hogy én hozzám rettetesen közel állt benne. Nem hasonló indulatok vannak. Nagy érzések, nagy dolgok is. Nem ilyen kicsi vacakokon vacakolnak, hanem nagy dolgokon vacakolnak. Szóval nekem az nagyon tetszik.
Egyébként kötelezően tanult az iskolában az orosz?
Igen, még tanultunk oroszt. Meg leveleztem egy lánya Moszkvában, Natasának hívták. Kötelező volt, hogy írni kellett neki levelet, akkor ő választottak, a bélyegeket küldtünk egymásnak, vagy nem tudom micsoda. Tehát akkor az még úgy rendszer volt nálunk. Én tanultam operát énekelni majd 4 éven keresztül, aztán abba hagytam. Most például Miskolcon musicalekben, Chicagóban benne vagyok, az én és a kisöcsémben is éneklős van. Voltam való Európában, de így ilyen típusú dolgot én még nem csináltam életemben, tehát nekem ez egy teljes újdonság volt. Nehéz dolog nyilván Viszockit. Van, aki ugye nem hallotta még, vagy nem tudom, egy akkord, két akkord, érted, és közben üvölt valamit a fickó. Van, akinek ez lehet nem jön be, de próbálkozunk velük át, ha megérinti őket. Szerintem mindenki volt szerelmes, mindenki volt lázadó, mindenki volt ilyen, olyan, amolyan. Az ember csak egy pillanatra ráérez, hogy Istenem, hogy milyen volt, amikor szabadságot kaptam, vagy milyen volt az, amikor nem volt szabadságom. Szerintem nagyon is egyszerű dolgokról beszél a Vyszocki.
Lenn a morró Afrikában, a helyzet is forró. Szokottak a zsiráfülők, árulat a holló. Hiába is ezer kitőnk, nincs már ősi törvény. Vína a zsiráfrán.
A gitárjátékát immár ismerjük, de önről még nem tudunk semmit.
Mihola Mihályla vagyok, ukrán. Huszton születtem, Kárpátalján, de szüleim ukránok Lembekből, meg Luckból. Végül is Kárpátalján dolgoztak, meg ott születtem. Véletlenül ide kerültem Magyarországra, Miskolcra, mert végeztem Zeneakadémiát Lembergben, Lvivben, és mindig álmodtam arról, hogy Ungváron fogok tanítani. De pont akkor, 2005-ben nem volt Ungváron munkahely, és itt kerültem Miskolcra. És érdekes volt az elején, mert nem tudtam egy szót se, és akkor nem is tanultam, nem jártam tanárhoz, és akkor csak úgy tanultam nyelvet, hogy életből rám ragadt. És most Miskolcon zeniskolában tanár vagyok, meg Nemzeti Színházban gitárosa, meg 4 koncert szervezetnek tagja vagyok. A régi zenét, jazz, klasszikus zenét, meg népzenét játszok, mikor mit kell.
Ezt az előadást hová sorolna?
A kedvenceim között. Az az igazság, hogy én nem érzem benne semmi határ. Attila megengedte nekem, hogy ugye szólózok, hát itt úgy, hogy megbeszéltünk, hogy én lehet szólózni, és szóló gitár alatt én tulajdonképpen komoly zenét játszok, meg népzenét is játszok. Közben a száma kíséretén én használom eredeti Vyszocki kíséretet, de néha kicsit színesítem jazz fogásokkal. Régen az volt a kedvencem, mert ugye elég korán elkerültem otthonról, Ungváron végeztem a szakközépiskolát, meg iskolát, aztán Zeneakadémiát végeztem Lembergben, elmentem Spanyolországban, ott éltem, majdnem egy évig, aztán visszakerültem Ausztriába, és Ausztriából Ukrajnába, aztán Ukrajnából ide Miskolcra. Úgyhogy elég sokat vándoroltam. És Ungváron, szakközépiskolán volt egy osztálytársam, aki szinte fanatikusan imádta Vyszockit. És akkor én kényszerű voltam, hogyha én hallgattam Vyszockit nagyon sokat. Mert nekünk Vyszocki nem csak énekes, meg gitáros, hanem ez egy ilyen jelkép. Mint, én nem tudom, Magyarországon Cseh Tamás, vagy Hobó. Zenész, aki nem csak énekel, hanem jelent valami népnek. Én is Vyszockitól tudtam, vagy 7-8 dolt. Most már itt, hogy Magyarországon élek, és az igazság, hogy tetszik magyar zene. Minél jobban ismerem a magyar zenét, magyar előadókat. Például Máté Péter imádom. Nem tagadom el a népzenét, csak nem mindig értem a csárdás, meg nem mindig értem a szöveg, mert a magyar népzene ugye épül egy szóló, maximum 2 szóló dallamra, és ez 33-szor ismételnek, majdnem ugyanazzal a kísérettel, néha ritmusváltásokkal. Viszont a Máté Péter, a Cserháti Zsuzsa, vagy a Halász Judit, ezek a számok közel áll, mert ott van mit hallgatni. Attilával ebbe az előadásba egy kicsit nosztalgiázok is.